Kedves testvéreim, Istennek szent igéje melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok ma közöttetek, megtalálható az imént felolvasott 42. Zsoltárban, annak is a második versét olvasom. A 42. Zsoltár második versét hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, azt hiszem, nincs olyan református, aki ne ismerné a 42. Zsoltár Szenci Molnár Albert fordításában a genfi Zsoltár dallammal. Az évvégi utolsó hittanóráinkon majd minden csoportban megtanultuk a gyerekekkel, sőt, azt kértem tőlük, hogy a saját elképzeléseiket a 42. Zsoltárral kapcsolatban rajzolják le nekem. Valahogy jelenítsék meg, hogy mi jut eszükbe róla. Mondtam is, hogy ez a Zsoltár olyan nekünk reformátusoknak, mint másnak a boci-boci tarka. Mindenki ismeri és tudja. A gyerekek nagy ügyességgel rajzolták le sokszor a szarvas, amint ott áll egy csobogó patak mellett, lehajol a vízhez. De volt olyan kisfiú is, aki megértette azt is, hogy mindez egy metafora, és képes volt ezt rajzban megörökíteni, mégpedig úgy, hogy lerajzolt egy kisgyereket, aki mellé egy gondolatbuborékot is odarajzolt, és ebbe a gondolatbuborékba került bele maga a kép a szarvasról és a folyóvízről. És pontosan arról van itt szó a szövegünkben, amit ez a Matyi nevű kisfiú lerajzolt. A Zsoltáros egy csodálatos képbe sűríti bele az Isten utáni vágyakozásnak az érzését. Mindannyian látjuk magunk előtt a fenséges szarvast. Hogyha néha az ember valóban összetalálkozik egy szarvassal, mondjuk egy éjszakai utazás során, talán éppen Szombathely és Ják között az erdőben, akkor minden ijegységen túl valami hatalmas csodálat támad az emberben. Hiszen a szarvas azt hiszem az egyik legimpozánsabb hazai nagyvadunk, és tudom, amikor nekem is volt alkalmam így szembenézni, konkrétan szembenézni egy ilyen szarvassal, csodálatos agancsát láttam, hatalmas méretét, még arról is elfeledkeztem, hogy esetleg összetörheti az autót. Azt is tudjuk jól, hogy milyen érzés az, amikor az ember szomjazik. Milyen a kínzó szomjúság egy forró napon. És oda a felüdülés inni egy hűvös forrásból, vagy egy áttetsző kristályos patakból. Ezek az élmények mindannyiunk számára ismerősek. És a Zsoltáros felkiáltásában azt hiszem ott érezzük magunkat mi is. Vágyakozás, a szomjazás, ez egy közös élményünk. És azt is érezzük a sorok által, hogy milyen életet adó, életet megújító érzés az, amikor az ember végre megtalálja azt a hűsítő folyóvizet. Amikor az emberi nagy szomjúság után iszik, akkor azt szoktuk mondani, hogy mintha kicseréltek volna. És valóban így is érzi az ember, mert a szomjúság nem csak a tested gyötri. És ezt pontosan akkor értjük meg, amikor a szomjukat már oltani tudtuk, hiszen a lelkünk is felüdült. Az Ószövetség embere még abban a nagy egységben tekintett az emberre, ahogy a Zsoltárosunk is teszi. Számára is összetartozik minden. A testnek az élménye, a lélek öröme, Isten iránti vágyakozás és az Istenben való öröm. Ma ezt úgy mondanánk, hogy a test, a szellem és a lélek még egységben volt ebben az ókori keleti gondolkodásban. Vagy akár úgy is mondhatnánk idegen szóval, hogy holisztikus szemléletről beszélhetünk ez esetben. De a Szentíró még egészen természetesnek vették, hogy az ember boldogsága akkor teljes, ha minden helyén van. A testi szükségek, szellemi táplálék, lelki élmények, és ennek egyik legnagyobb mozgatója az Istenben való reménység, öröm és bizalom. Én még nem foglalkoztak azzal, hogy hol keressék az Istennek tartozás helyét itt valahol az emberben, azzal sem foglalkoztak, hogy vajon hol van kapcsolódási pont az emberben Isten felé. Egyszerűen beleélték magukat az Isten hitükbe, az Isten tudatukba. Azzal sem foglalkoztak, hogy mi pontosan az ember test, szellem, lélek. Ismerjük aztán később, ugye a filozófiák nagyon sokat foglalkoztak ezzel, teológiák szintén, és voltak olyanok, akik ennek a hármas vagy kettes felosztásnak valamelyik elemét szerették volna kiiktatni. Ugye régi hagyománya van annak a felfogásnak, hogy csak a test számít, a lélek táplálása nem fontos, és igazából csak valami hedonista életmódot kell elérni. A másik véglet azt mondja, hogy a test nem fontos. Azt lehet gyötörni, a lélek a lényeges. Aztán ott van például a kantiánus felfogás, ami egyedül egy szellemi, egy morális gondolkodó lényé szeretné szűkíteni az ember személyiségét. Erről a hármas felosztásról mondta egy rendkívül kedves, sajnos nemrég elhunyt teológia professzor, hogy nem tudom, az embert fel lehet-e osztani testre, lélekre és szellemre, de azt tudom, hogy van hármas felosztása, fej, tor, potroh. Pedig amint látjuk, a 42. Zsoltár szentírója nem csak a boldogságban úszik. Egyik kijelentése súlyos panasz és kétségbeesett felkiáltás, következő pedig Isten dicsérete. És ez úgy hullámzik végig a szövegen, hogy pontosan úgy, mint ahogy ő leírja ezeket a csapkodó hullámokat, az örvénylést. Ugye azzal kezdi, hogy könnyen lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap azt mondogatják nekem, hol van a te Istened, kiöntöm lelkemet. Panasz azonnal egy megerősítés követi. Azt mondja, egy gyönyörű emléket idéz fel, hogy és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Aztán újra egy panasz következik. Miért csüggesz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Ezt önmagától kérdezi, minthogyha önmagát buzdítaná, hogy újra találjon valami megerősítést. És már is jön rá a saját válasz, amikor azt mondja, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Ez aztán majd visszatér megint a Zsoltár végén. Akkor újra egy panasz következik, a kétségbeesés leírása. Istenem, elcsügged a lelkem. És mivel biztatja magát újra? Azért te rád gondolok, a Jordán földjéről és a Hermonról, a Mécár hegyről. Azaz látjuk, hogy a Zsoltáros maga is tudja, hogy erejét, kitartását, a reménységét, saját maga az emlékek, a gondolatok terelésével el tudja érni. Istenre gondol, a reménységre gondol, és így tovább tud lépni. Pedig az élete mélységben van, sőt, félelmét és kétségbeesését egy hatalmas, nagyszerű képben írja le. Örvény, örvénynek kiállt zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Ami jött az ő életében, az nem csak úgy történik. A habod és hullámod. Zsoltáros az élet nagy hullámvölgyeit nem tartja véletlennek, hanem úgy látja, hogy ez az Isten által alakított és tervezett életnek vele járója. Ezért talán nehezen is értjük, hogy hogyan kapcsolja hozzá a következő, de hozzá kapcsolja nappal szeretetét rendeli mellém, ilyen éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. És ismét következik a panasz, azt mondja, Ezt mondom Istenemnek, Kőszállamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Erre érkezik újra az Istenben vetett bizalom válasza. Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ezt a költészeti csodát, ami a 42. Zsoltár, értelmezhetjük az úgy is, hogy egyfajta dialektikusság jellemzi. Dialektikusság jellemzi az egész Bibliát, és általánosságban mondhatjuk ezt az Isten és ember közötti kapcsolatról is. Azaz, a valóságot csak ellentétekben tudjuk kifejezni ez esetben. A zsoltáros azzal küzd, amivel mi mindannyian küzdünk, hogy Istenről akarunk beszélni, de nem vagyunk rá képesek, mert az ember nem érheti fel Istennek a valóságát. Ezért megpróbál pozitív és negatív képek egybekötésével valami megfoghatót létrehozni, valami megfoghatót alkotni. Ilyen a sóvárgás és a megtalálás képe. Ilyen a szom és a szom csillapításának a képe. Ilyen a kétségbeesés és a szabadítás élményének a kettőssége. Mert a rossz és a jó, a nehézség és a szabadítás, a mélység és a magasság igenis egységben van. A tenger nem lenne tenger a hullám mély hölgye és a hullám többméteres taraja nélkül. Talán érezzük is, hogy ezzel a zsoltár egyfajta ritmust is teremt. És tudnunk kell azt, hogy az ókor másképpen alkotott, mint a modern irodalom. Nem rövid ritmusok alkották a költemény lüktetését és zeneiségét, hanem a gondolatoknak a szabályos hullámzása, az ellentétekben vagy a párhuzamokban meglévő ritmusosság és szabályosság. Emlékezzünk vissza, azt mondtam, hogy az Ószövetség szerzője még egységben látja az embert. És ez valósul meg a zsoltárban pusztán a ritmus révén is. Hiszen ez a formai, szabályos lüktetés, ennek az eszköze maga a gondolat. A negatív és a pozitív találkozik egymással. Először olvassuk a szarvas képét, ugye, mint az Isten után vágyakozó ember képét. De utána ötször ezt a ritmus, ezt az egymásnak felelgető képsorozatot látjuk. Azaz forma és gondolat teljes egységben van, mint ahogy az ember teste és lelke is csak egyben képzelhető el ebben a földi életben. És amint látjuk, mindeddig csak a vágyakozó emberről beszéltem. És valóban első olvasatra az ember csak az Isten-ember kapcsolat emberi oldalát veszi észre. Mondjuk az ember vágyakozását Isten után, az ember kétségbeesését, amikor úgy érzi, hogy távol van tőle Isten. És azt az örömet, amikor megérzi a közelségét, megtapasztalja a szabadítását. Sőt, a zsoltáros amiatt is panaszkodik, ami a modern embernek a nyomorúsága, hogy távolinak érzi Istent. Hogy olykor rejtőzködőnek érzi őt. Pedig emlékezzünk, a Biblia sem úgy kezdődik, hogy Isten rejtőzködne, ő kijelenti magát. Az ember az, aki szégyenében elrejtőzik. De ezeket a tapasztalatokat átéli a zsoltáros. Ő csak arról beszélhet Isten kapcsán, amit maga is megélt. Egész élete, egzisztenciája ebben a kettőségben zajlik, a bajok, amikor nem látja meg Isten segítségét, majd a szabadítás, ami olyan pontossággal jön, mint ez a lüktető, ritmikus gondolatrím a zsoltáron belül. Sőt, a zsoltáros felismeri azt, hogy pusztán az emlékezés Istenre már erőt ad. Már önmagában ez is segít neki. Nem véletlen az, hogy a későbbiekben is óriási jelentőséget tulajdonította az Istenre való emlékezésnek. mind az Ószövetség népe a mai napig, mind később az Új Szövetség népe, a Krisztus követők, a keresztények. Ezért van az, hogy az egyik legnagyobb jelentőséget aztán a Krisztus halálára és feltámadására való emlékezés kapja. Anamnézisnek hívjuk egyébként azt, amikor felidézzük a megváltásnak az eseményét, és ez, kedves testvéreim, talán nem is tudatosul bennünk, de mi is rendszeresen megtesszük a templom falai között. Különösképpen az úrvacsora az, ahol az ige, valamint az utolsó vacsora és Krisztus halálának felidézésével mi is rendszeresen visszaemlékezünk. Ez a visszaemlékezés pedig megerősít minket. Ez adja az újrakezdéshez, a felemelkedéshez az újabb és újabb tápot. Ez adja a motivációt a következő lépéshez. Ez adja a bizonyosságot, a reménységet, ami nélkül nem vagyunk képesek dolgozni, nem vagyunk képesek feladatokat teljesíteni, gondolkodni, egy szóval élni. Csak hogy ez nem tőlünk jön, és ezt most helyesen kell megértenünk. Mint ahogy tudjuk azt is jól, hogy nem vagyunk képesek magunkat kihúzni a saját hajunknál fogva a mély vízből. A segítség Istentől érkezik. Ő az, aki az emberben, az ember lelkében és munkál szent lelke által. És ő az, aki külsőleg még ennél is látványosabban közbelép, közbeszól. Megváltoztatja az életet, elsimít nehézségeket, megszabadít. Amit mindeközben a zsoltáros tesz, miközben ezt felsorolja, az a tudatosítás. Ennek a megtapasztalásnak a kimondása. És ez rendkívül fontos, kedves testvéreim. Pedig mi nem abban a században születtünk, és nem abban a században élünk most, amikor ez egy magától értetődő dolog lenne. Nem tudom, mennyire ismerős számotokra az az élmény, még én is átélem néha, hogy éppen már kimondanátok egy másik emberrel folytatott beszélgetésben, hogy mondjuk hálások vagytok Istennek. De inkább elharapjátok a szót, megköszörülitek a torkotokat, és megtartjátok magatoknak. Mert senki sem szeretné, hogy a másik ember megvesse, vagy esetleg egy olyan méltatlan vitába keveredjen az ember, ami nem éri meg ezt az ügyet. Csak hogy, ha nem mondunk ki dolgokat, akkor megvan a veszélye, hogy már nem is fogunk gondolni rá. El lehet szokni ettől a gondolattól is. Pedig hát mindannyiunkban benne van az a szomj, hogy gondoljunk Istenre, sőt beszéljünk Istenről, beszéljünk hozzá. Ahogyan olvassuk, ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelked hozzá, Istenem. Nagyon érdekes, hogy pontosan ezt az ősi szomjazást fogalmazza meg János evangéliuma abban a történetben, ami talán pontosan egy éve, hogy itt beszélhettem róla előttetek. A samáriai asszony történetében, amikor Jézus találkozik Samáriában a bűnös asszonnyal. És Jézus azt mondja ennek az asszonynak, hogy de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Isten után, ezután a életet adó víz után, a Krisztus adta forrásvíz után minden ember szomjazik. Csak talán nem mind vallja be magának sem. Minden ember vágyakozik, mindegyik szomjazik utána. És van, aki régi formulák felidézésével idézi őt fel. Van olyan is, aki eredeti megfogalmazásban, az maga eredeti módján tudja ezt elmondani, a maga tapasztalatait, úgy, ahogy a zsoltáros is teszi. De a lényeg az, hogy Istenről való beszédünk, már önmagában erőt és segítséget ad. Mert minden esetben ott van benne a Szentlélek, a Szentlélek támogatása. Nem véletlenül nevezi őt Jézus pártfogónak. Ott van ez a pártfogó, valaki, aki segít, aki támogat, aki fogja a kezedet. És aki ezt megtapasztalja, az csak a megrendültség és a hála hangján szólhat. Kedves testvéreim, naponként való feladatunk az, hogy a Zsoltárossal együtt mi is felsoroljuk mindazt, amit jelent számunkra az Istenhez való tartozásunk. Naponként való feladatunk és természetes élményünk az, hogy felidézzük Isten megjelenését az életünkben. Szálljunk erre időt, és akkor magunktól jön szánkra a hálaadás és a köszönet igéje. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. És hozzáteszem, akkor Krisztus fogja az örök életre buzgó forrás vizével megnyugtatni a ti szomjakozó lelketeket.